más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Bejárta a magyar sajtót, hogy alkotmányos puccs történt 2010-ben. Ez most újként jelent meg. Megjelent, hogy lényegében az Orbán rendszere, a NER törvénytelen, és hogy az alkotmánynak, adnak az alkotmánynak, ami akkor volt érvényben, amikor 2010-ben még választottunk, és kormányt alakította a Fidesz. Már akkor utána annak minden egyes fontos tételét lényegében átlépte, megszüntette. Tehát egy jogilag kusza rendszerben élünk. Ezt egyébként hétköznap is tapasztaljuk, de most olyasmiről beszélünk, ami nagyon pontosan megalapozottan fogja bemutatni, hogy valóban hosszú évek óta egy szétvert jogállamban élünk, ahol a jog politikai eszközzé vált, ma erről fogunk beszélni.
Más részről. Az első vendég...
Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter, az egyik elkövetője a négyek csoportjából, akik mikor is írták meg ezt részletesen?
Ez 21 májusában jelent meg, tehát még az előző választás előtt egy évvel.
Hívta fel a magyar és a nemzetközi közvélemény figyelmét arra az abszurditásra, hogy van egy olyan kormány, ami gyakorlatilag alkotmánysértő módon gyakorolja a hatalmát, és azóta ez professzionális szintre vitte. Majd erről beszélünk, de miért most kapta fel a sajtó?
Hát ezt én nem tudom. A forrás az a Népszavának az amerikai változata vagy kiadványa, ahol ez úgy jelent meg minden kommentár nélkül, mintha ez ma íródott volna. Ez egyrészt meglepő volt, mert kerestem, hogy miért jönnek most értesítések, elő, hogy milyen jót írtatok, vagy rosszat írtatok. Én kerestem, hogy mit, mikor. Mindegy, ez így kiderült. És hogy ez most megjelentenek, azért van egy bizonyos pozitív vonatkozása is, mert az ember újból elolvasta, és azt nézte, hogy mi változott, mi tartható ebből fenn, mi az, ami tanulságként levonható ebből a négy évből. A legfontosabb tanulság, ami levonható, hogy az a kijelentés, hogy az alaptörvény az bűnben fogant, nem alkalmas sem tartalmában, sem közjogilag az alkotmány, az alkotmányi fogalom betöltésére, ez nemhogy ma is fenntartható, hanem az alaptörvény fejlődését tekintve még inkább kijelenthető, hiszen akkor volt 9 módosítása,
21-ben.
Ugye évente van egy, most a 15-en vagyunk túl.
Tehát súlyosbodott
az első 9 is, aztán az azt követő 6 is, sok mindenről szól, de egyről mindegyik, hogy a hatalommegosztás érvényesülését gyöngíti, minden hatalmi ágat törekszik a végrehajtó hatalom alá bevonni. A 9. módosítástól a 15-ig eltelt nem kis idő, megint csak azt egy olyan periódust ölel föl, amikor rendeleti kormányzás van Magyarországon. Tudom folytatni,
igen,
de inkább várom a kérdést.
Gazdagodott olyan elemekkel, hogy ma már az állampolgárság bizonyos feltételek mellett felfüggeszthető.
Hogy a felfüggeszthetőt azt nyugodtan helyettesíthetjük azzal a létező szóval, hogy megfosztható a magyar állampolgár
legsúlyosabb állampolgárságát.
Csak ezt még be se valljuk, ugye, hanem a kutkávájára tesszük, és belökjük onnan.
Igen.
Ugyanúgy bekerül a vízbe.
Igen. és avval is gazdagodott, hogy például korlátozható a lakhely megválasztása, vagy az ingatlanvásárlásnak egyáltalán a helye, hogy ott lehet neked, itt meg nem lehet. Tehát egészen abszolút, tegyük hozzá a korrektség kedvéért, kevesen emlékeznek rá, holott mi készítettünk műsort ennek a tanulmánynak az okán, keletkezett kis könyv megjelenésekor, hogy micsoda alkotmányos válságban vagyunk annak idején, de ezt érdemes megismételni. Bárándi Péter, Vörös Imre, Flek Zoltán és Lengyel László nevéhez fűződik ez a négy jogtudós alkotta meg ezt az akkor...
Hát ez biztos, hogy van, aki úgy emlegeti, hogy a négyek bandája.
Biztos, hogy a négyek bandája nagyon jól letett az arra azt, amiből el lehetne indulni. Na most akkor eltelt 4 év. Az embernek a kezében, ha ellenzéki politikus, akkor azt mondom, hogy ez a bombák bombája. Itthon és külföldön egyaránt. Semmiféle ellenzéki lépést nem láttunk, tervet nem láttunk, ami azt mondja, hogy ez a társadalom, ez a politikai rendszer alapjaiban törvénytelen, minden egyes lépése ezért támadhat, nem támadja. Most fogja? Mit gondol? Nem akarok politizálni egy jogtudóssal,
de... nyugodtan politizálhatunk. Más volt akkor azért a mi világunk itt, és mások tűntek lehetőségnek, mint ma. Akkor az ellenzék számtalan pártja törekedett arra, hogy megtalálja önmagát.
És egymást. Igen.
Nem sikerült, de erre törekedtek. Erre volt nekünk egy felhatalmazásunk a Vörös Imre akadémikussal, Flek Zoltán professzorral, hogy és még jó néhány egyébként említésre igazán érdemes kollégával, hogy egy ilyen közjogi műhelyben tevékenykedve anyagot szolgáltassunk az ellenzéki pártok gyülekezetének. Aminek egy visszatükröződése volt az a Népszava cikk, amiről eddig beszéltünk. Akkor azért úgy nézett ki a világunk, hogy nagy valószínűség szerint elképzelhető egy kormányváltás, de nem képzelhető el a kétharmados győzelem. Ma ezek az ellenzéki pártok, ezek... kifejezhetném magam udvariasabban, de megszűntek. Van helyettük egy másik képződmény, ami létrejött, amelyiknek viszont van esélye arra, hogy kétharmaddal akár győzzön. Ha kétharmaddal győz, akkor az alapvetései a leírtaknak, az alapvetései annak a kiskönyvnek, amit említett, azok fenntartandóak és fenntarthatóak, de a technikai rész az el kell, hogy vesszen, mert azt mondjuk, én azt mondom, hogy győzzön ez a Tisza párt kétharmaddal. Ha egyszer harcba megy, akkor akarjon igazán győzni elsöprően, és ha ez sikerül neki, akkor nem kell azt a szenvedés utat végigjárni, amit mi ott leírtunk abban a kis könyvben, és ami a mi közös munkánknak az eredménye volt, akkor azt mondom, hogy amit ott kitüzendő célként írtunk, az továbbra is fenntartandó, csak a szenvedéstörténet nem. És még egy, amit Flek professzor ugyanebben a rádióban tegnap mondott, hogy akkor viszont a választás előtt ennek a politikai erőnek be kell vallania, hogy igen, ő alkotmányozni akar, igen, ő alapjaiban akarja felforgatni azt a rendetlenséget,
amit
megörökölt, csinált. És akar egy igazán demokratikus jogállami követelményeknek megfelelő új államot építeni.
Hozzáteszem, hogy egy korábbi műsorban, amikor a kiskönyv alapján szó volt erről a tanulmányról, szó volt arról, hogy mi az ellenzék dolga, feladata, szó volt arról, hogy ha lehet győzni, hogyan kell kezdeni rendbehozni mindezt. Ez egy politikai programnak tökéletesen megfelel egy választó párt, választásra induló pártnak. Én úgy emlékszem, hogy akkor elhangzott, hogy az ellenzéki politikusokat ez akkor nem érdekelte.
Hát igen, kevéssé. Voltak ebben elég gyászos pillanatok, amikor megpróbáltunk a pártokkal egyeztetni, pedig hát a felkérés valahonnan a politikai térből jött.
Igen, ez az érdekes, majdnem érdekelte.
Mi visszamentünk, hogy akkor kész van. Most akkor kész igen. vagyunk, beszéljük meg. Hát akkor sok érdektelenséggel találkoztunk.
A helyzet ma nagyon érdekes, valamelyik kommentárban olvastam, hogy ezt a dolgozatot az újságíró szerkesztő elolvasva újra, azt mondta, hogy jelenleg az ellenzék, beleértve a Tisza pártot is, tulajdonképpen egy harapófogóba került. Ha a jogtudósok által letett és nagyon világos beszédet arról, hogy mitől törvénytelen ez a jelenlegi kormányzás, nem veszik figyelembe, ez egy óriási presztízsveszteség lesz, és számon kérhető lesz rajtuk. Ha viszont figyelembe veszik, akkor ki kell lépni abból a kényelmes ellenzéki szerepből, ami azt jelenti, hogy viszonylag magas fizetésért egy már kiürjesített jogkörrel rendelkező parlamentben tovább bohockodjanak. Nehéz választás. Innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Felek Zoltán, jogszociológus, és hát Bárándi Péter elég sokszor hivatkozott már Felek Zoltánra is, hát hiszen a négyes szakértői csoportban együtt dolgoztak, és azóta is. Világítsuk meg a hallgatónknak, fel kell eleveníteni, és ebben legyenek segítségemre, hogy mi az, ami azt mondja, mitől mondható, definiálható, hogy közjogilag érvénytelen az az alaptörvény, amit ez a Fidesz összetákolt. Ha ez lehet röviden.
Hát az érvénytelenség az egy nagyon különös kategória, vagyok most anélkül, hogy jogelméleti fejtegetésbe bocsátkoznánk. Itt konkrétan arról van szó, hogy a megalkotásának, egy szabály megalkotásának a körülményei. Az alkotmányozásnak, az alkotmány létrehozásának vannak különös szabályai. Vannak formális és tartalmi szabályai. Ahogy ez létrejött, az alaptörvény, az tulajdonképpen mindent semmibe vett. Az alkotmánynak az az alapeleme, hogy konszenzuális legyen, tehát hogy valahogyan ezt a politikai közösség egészé magáinak tudhassa. Ugye ez az alapvető tartalmi hiba. De formai hibák is vannak, a jogalkotási előírásoknak sem felelt meg, tehát nem voltak egyeztetések, nem ment át azokon a folyamatokon, amelyeknek még egy sima törvénynek is át kell mennie, nem, hogy egy politikailag és jogilag is nagyon fontos alap törvénynek, amit alkotmánynak nevezünk. Tehát kezdetektől fogva egy olyan politikai dokumentumról van szó, amely csak a kormánypártnak a képződménye. Ennek a... Ráadásul, ugye ezt a hallgató könnyen megérti, mert emlékeznek rá talán, hogy ugye ez egy vonaton íródik egy iPad-en.
Amiről még az alkotója kérkedett is, hogy alkot egy alkotmányt, miközben utazik.
Ugye ezen sokat szoktunk rögni szakmai körökben, mert bármelyikünk képes egyedül vagy társas helyzetben alkotmányt írni néhány óra alatt, tehát ez nem egy nagy feladat. Ugye a nagy feladat az a konszenzus létrehozása mögé.
Mondjuk az elfogadása, igen, hogy ez egy egész társadalom.
Az elfogadtatás.
Hát az elfogadtatás a pontosan.
De az elfogadtatás az, ha egy konszenzuális helyzet van, tehát békés állapotok, nem olyan szétszakítottság, mint ma Magyarországon, vagy akkor az talán megoldható egy utólagos népszavazással is. Úgyhogy a nép azt mondja, hogy elfogadom ezt a terméket, amit lehet, hogy egy elit asztalnál csináltak, de mégis magaménak tudom. Ma ezen szerintem túl vagyunk, tehát egészen máshogy kéne elképzelni ezt a dolgot.
Valószínűleg, ugye az is nehezen fogható fel, hogy 10-ben az új kormány felesküszik az akkor érvényes alkotmányra, majd utána alkot valamiféle szöveggyűjteményt, amit ő alaptörvénynek nevez, és akkor sútba dobja azt, ami előtte volt.
Hát én nem mondtam
meg. És innentől kezdve...
Igen. De nem mondta meg előre, tehát ezért hangsúlyozzuk
nem
most...
Nem mondta meg
előre. Már hogy a választóknak.
Igen, tehát ezért hangsúlyozzuk most azt, hogy még egyszer ebbe a hibába egy demokratikus szándékú
nem eshet
kormányzást tervező politikai erő nem eshet. Tehát most egy évvel a választások előtt kell tisztázni,
vállalni,
hogy az alaptörvényen ebben a formában, de már abban a formában is, amikor született, nem lehet demokratikusan kormányozni. Ugye ez a Péter az előbb elmondta, hogy hát a hatalommegosztás rendszere szűnt meg. De nem csak ez a baj, hanem olyan értékek vannak ebben, ami az ország egyik felének, vagy egyik politikai családnak kedvező. Az alkotmányok nem ilyenek. Az alkotmányok az egész nemzetnek az érdekét, értékrendszerét fejezik ki. De itt a becsapásról van szó. Arról, hogy azt nem teheti meg. Két dolgot nem tehet meg egy következő demokratikus kormányzat. Azt, hogy megpróbál demokratikusan kormányozni az alaptörvény hatája alatt, mert ez nem fog menni.
Ez technikailag nem megy.
Ez nem működik. A másik dolog, amit nem tett meg, hogy nem teszi világossá, hogy ebből következően le fogja cserélni ezt az alaptörvényt. És most ne menjünk bele abba szerintem rossz kérdésbe, hogy képzeli bárki is a feles alkotmányozást, mert nem feles alkotmányozásról van szó, hanem egy társadalmi konszenzus létrehozásának a folyamatáról, amit most kell elkezdeni. Tehát ez a logikája ennek a dolognak.
Bizony, még visszaugrok az alaptörvényre, mert ugye arra is felhívták önök a figyelmünket nagyon pontosan, precízen, hogy a senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Ez benne volt a Magyar Köztársaság eredeti alkotmányának második paragrafus harmadik bekezdésében, és ezt átvette az alaptörvény, tehát önmagának, saját írományának is ellentmond jelenleg a kormányzat.
Abszolút.
Teljes káosz van.
És amiről beszéltünk még a Zoli érkezése előtt, hogy az azóta eltelt időben történt alaptörvénymódosítások, erre a folyamatra erősítenek rá. Mindegyik a hatalom megosztás működésének kizárására irányul. Különböző területekre van, amelyik az igazságszolgáltatás jogértelmezési lehetőségének szűkítésére vonatkozik, van, amelyik a rendeleti kormányzás további és könnyebb elrendelhetőségére és fenntarthatóságára, és így tovább. Tehát a tendencia nagyon becsületesen, tisztességesen vezet a demokrácia területéről a diktatúra területére. Töretlenül.
Tehát az józan ember még azt is felfogja, hogy anélkül, hogy jogi műveltsége lenne, hogy 8. éve fenntartott rendeleti kormányzás akkor sem lehet alkotmányos.
15-től, tehát 10 év.
Persze a
különböző neveken, de tulajdonképpen.
A bevándorlás bombától kezdődik, mindig igen, különböző, igen, hol migráns veszély, hol ez, hol az,
hol válsághelyzetnek hívtuk, hol
ennek, annak most a háborúsra, és nem tudom mire, igen.
Jó, tehát hogy kilépünk egy picit a nyugászta logikából, akkor azt is mondhatjuk, hogy egy autokrácia közjogi, politikai szerkezetét egy demokrácia nem tudja magáénak tudni. Tehát ez nem működik. Tehát az a veszély az autokráciáknak, hogy a saját végüket rosszul tervezik, tehát úgy pontosabban sehogy
úgy nem tervezik. Úgy tervezik, hogy nem lesz
végük. Sehogy nem tervezik, mert abban érdekeltek, hogy örökké fognak kormányozni, de mint tudva levő, ennek is vége van egyszer, és a vége az sajnálatos módon nagyon-nagyon sok veszélye, kockázattal jár, éppen azért, mert nem tervezték, ugye, mert a demokráciának az a sajátossága, hogy ugye a politikai változások tervezettek, és békések, egy parlamenti változtatás ezt megoldja. De ez most nem lesz elég, tehát hogy a veszélyek azok eliminálhatók azzal, most még egyszer mondom, mert nagyon fontos, hogyha őszintén beszél az ellenzék arról, hogy ezt tisztába kell tenni.
De nagyon sok kommentár már megerősített, hogy nagyon nagy baj van a jelenlegi parlamenti ellenzék, hogy mit kezdjen ezzel. Nekik nem jött túl jól, hogy ezt a 21-ben készült tanulmányt most valaki bedobva újra beszéd témává vált, mert nekik ehhez viszonyulni kell.
Jó, 15
mondaniuk éve, kellene valamit.
15 éve hazugságban élünk, sok hazugságban. Tehát az egész kormányzás hazugságra épül. Ezt nem veheti magára egy demokrata, hogy ő is hazudik ebben a kérdésben. És az elhallgatása a problémának hazugság.
mikor ez elkészült, majd az akkori ellenzéki pártok túl sok érdeklődést nem mutattak iránta, majd lezajlott a választás újabb kétharmados Fidesz győzelemmel, és ugyanez az ellenzéki képviselői csapat bevonult abba a parlamentbe, és felesküdött arra az alkotmányra, amiről pontosan olvashatta, hogy eleve törvénytelen. Tehát felesküdött az ellenzék egy törvénytelen helyzetre, ebben szentesítette. Most ez nekik nagyon kínos, hogy ezzel most mit csináljon?
Hát most ugye két jogásszal valószínűleg alapvetően nem politizálni hát, akar, hanem jogkérdéseket akar megoldani. De az kijelenthető, hogy közben ez az ellenzék, amelyik végigjárta ezt az utat, amit körvonalazott, az hát gyakorlatilag megsemmisült.
Megfizette az árát.
Tehát megfizette az árát a hazugságnak, a hitszegésnek. Most eljött az egyenleg számítási ideje, és az a nulla alá kezd süllyedni. Szerencséje az országnak, hogy van egy másik ellenzéki erő, ami esetleg, és reményeink szerint alkalmas lesz, hogy igen, legyen egy alkotmányozási eljárásjogi, közjogi pozícióm, és ezzel, és az én döntésem legyen, és ezt kell megígérni, hogy nem teszem azt, amit előttem tettek, hanem ezzel a lehetőségemmel úgy élek, hogy az alaptörvénynek azokat a szakaszait, de csak azokat sértem, helyezem hatályon kívül, amelyek a demokratikus működést pillanatonként megakadályoznák, de egyébként megindítok egy alkotmányozási folyamatot, amit a közjogi szférán belül, aztán civil társadalmi megjelenítések, már szervezetek igénybevételével egyeztetek, és aztán kiterjesztem ezt az egyeztetést addig a határig, amíg egyáltalán praktikusan lehet, majd létrehozok egy szöveget, egy egyeztetett szöveget, egy olyat, ami ráadásul szakmailag is kielégíti egy mai modern alkotmánnyal szemben támaszható kívánságokat, kívánalmakat, és aztán különböző technikák vannak. Nekem alapvetően az jut eszembe, hogy utólag még egy népszavazással kvázi megkoronázom ezt a szöveget, hogy ezt elfogadja a népesség ez alapvetésnek, olyan alapvetésnek, ami hát egy szerződés az államom és mint polgár köztem.
Azért gondolom, hogy erről még egy mondatot érdemes tovább gondolni, mert hogy ez elmaradt. Létre lehet hozni új alkotmányt, valahogy a hozzáértők és a parlament és minden, de hogy azt ne lehessen később egyszerűen fölrúgni kénye kedve szerint bárkinek, az alkotmányt meg kéne védeni, ez nem sikerült 2002 után, 2010-ig rengeteg törekvés volt, de valahogy a politikusok és a kormányok mindig ezt elodázták, de egy népszavazásot bebetonozza. Az nem lehet megváltoztatni, akkor csak népszavazással.
Az nem elég.
Vagy az nem elég?
Hát persze, formálisan lehet, hogy elég, mert kap egy erős közjogi elemet, de nem ez a lényeg. Ugye a lényeg a megalkotási folyamat, a konszenzuális megalkotási folyamat. Hát, ugye itt két dologról van szó, és ezt a Péter elmondta, csak egyszerűsítsük le még jobban ezt a dolgot, hogy ez még világosabb legyen, hogy ha egy olyan helyzetben, amiben az ország ketté van osztva, teljesen dezintegrált politikailag, és ezt tudatosan állították elő, ebben egy konszenzuális alkotmányt létrehozni nagyon hosszú folyamat. Meg kell tervezni, be kell vonni minél több társadalmi csoportot. Erre szerintem egy külön műsor, hogy ez hogyan működik, nem lehetetlen, tehát hogy ennek vannak technikái. Csak az egyik elemet mondtuk el, hogy most tessék ezt világossá tenni, hogy ezt akarom.
Igen.
De van egy másik felelőssége egy demokratikus kormányzásnak, akkor is, hogyha csak sima többséget szerez a parlamentben, az, hogyha ő megszerezte a választók többségének felhatalmazását arra, hogy kormányozzon, akkor kormányoznia kell. Tehát mindent meg kell tennie, hogy kormányozni tudjon. Most ott lép be majd az alaptörvénynek az a szakasz, ami a hatalom kizárólagos birtoklását tiltja, mert hogyha olyan szabályok vannak az alaptörvényben, amelyek nem engedik meg a többségi akarat végrehajtását az aktuális kormányzatnak, akkor azokat időlegesen fel kell függeszteni, hogy kormányozni tudjon. Aha. De az nem lesz egy új alkotmányozás még. Meg kell találni a technikáját.
Ki lehet iktatni bizonyos elemeket abból az alaptörvényben, amik akadályozzák a demokratikus kormányzást?
Azért, mert a demokratikus kormányzásnak van egy sajátossága, egy autokratikus alkotmány, nak az az eleme, ami a kormányzást akadályozza, az közvetlen kezelést igényel. Egyébként ennek a technikái le vannak írva ebben a kis könyvben. Nem egyszerűek és nem is olyan nagyon bonyolultak, tehát ez nyilván egy szakmai és politikai döntés kérdése és felelősségvállalás. De azzal együtt, hogy ez csak akkor működik legitim módon, hogyha azt mondom, hogy ez ideglenes, és nem így akarok kormányozni, nem függesztem fel az alaptörvényt minden elemében, mert hát mégiscsak arról van szó, hogy nincsen hozzá egy alkotmányos felhatalmazásom, nincs kétharmadom, de bejelentem, hogy ez az alkotmányozási folyamatnak a részeként kell elképzelni. Tehát, hogy világosabban értsék, van egy felelőssége az új politikai demokratikus erőnek abban, hogy hosszú távon létrehozzon egy konszenzuális alkotmányt, ez időigényes, de nagyon napi szintű probléma lesz a kormányzás folyamatossága. Kormányoznia is kell, erre kap felhatalmazást. Tehát, ha komolyan veszük tartalmilag a demokráciát, akkor egy választási eredményt nem tiszteletben tartani azért, mert van egy olyan jogszabály, amelyeket rossz szándékkal, sanda szándékkal azért hoztak létre, hogy ne kerüljön ki az autokratikus kormányzás, Orbán Viktor kezéből ne kerüljön ki a hatalom. Ez olyan típusú probléma, amit csak a legformalistább jogász tud jó lelkiismerettel elfogadni, mert ez szembe megy a többségi akarattal. Tehát
igen,
nem
de már hallom az és ellenzékbe szoruló Fidesz pillanatok alatt, hogy na lám, az új kormányzat azt akarja csinálni, amivel engem vádolt, hogy egy alkotmányra felesküdve megalkottam a kormányt, és akkor megváltoztattam ezt az alkotmányt önkényesen, hát most ők ugyanazt csinálják.
Hadd mondjam meg, hogy még egy dolog, amit érdemes bevetni, csak egy ilyen jogi szakkifejezést, hogy el kell vállalni a jogfolytonosság megtörését. Tehát ez nem olyan, ez egy forradalmi, de amikor az autokratikus rendszer kiépült, akkor az autokraták magukra vették azt a terhet, hogy ennek a rendszernek csak egy ilyen típusú forradalommal, a jogfolytonosság megtörésével lehet.
Egy forradalmi vége lehet csak akkor, amikor kiépítek egy autokráciát, ami az örök létet célozza a számomra, hatalom lévő számára, akkor ezzel azt is kimondom, hogy engem csak forradalmi változással lehet megszüntetni. Aha. Ennek kell megtörténnie. És a forradalmat ne azonosítsuk a fegyveres felkeléssel, hanem a jogfolytonosság megtörésével azonosítsuk. És még egy dolgot erről az új alkotmányról, kialakítandó képről, hogy meg kell azt akadályozni, hogy továbbra is egy időzített bombán üljünk. Mert 89-90-ben azt mondtuk, hogy elég, kétharmad, azt úgysem fogja senki elérni egyedül, de az elég garancia arra, hogy az alkotmányos rendet nem fogja tudni egy politikai erő
fölrúgni,
megváltoztatni. Ez bebizonyosodott, bőrünkön érezzük, hogy ez egy tévedés volt, még be kell építeni magába az alkotmányba olyan gátakat, amik ezt még inkább megnehezítik. Itt föl tudunk sorolni mind a ketten technikákat, hogy legyen egy örökkévalósági magja az alkotmánynak, hogy két cikluson keresztül kelljen megerősíteni ahhoz, hogy hatályba lépjen, és így tovább, és így tovább.
És van még egy dolog, ami tartalmi, hogy egy ilyen helyzetben, de most van Magyarország, egy ilyen forradalmi jellegű átalakulás eredményeként létrejött alkotmányt, én csak úgy tudom elképzelni, hogyha az szűkszavú. Tehát viszonylag keveset mond a értékekről, hiszen a minimumot kell tartalmaznia, ami a demokratikus kormányzat biztosítja. Tehát ez nem... Aztán, hogyha létrejön egy olyan alkotmánybíróság, amelyik alkotmányos, európai és konszenzuális, tehát úgy választják meg a tagjait, ahogy egy normális demokráciában történik, akkor a tényleges kifejtése az úgynevezett láthatatlan alkotmányosságnak, hogy használjuk ezt a régi Solyom László által megszült kifejezést, ennek újra lesz értelme, de az is újra kezdődik majd.
És ami ez a Solyom László által megfogalmazott mondat, ez tartalmilag ki is alakult. Tehát megindult az építkezés az alkotmány értelmezésével, hogy létre lehessen hozni az alkotmányos kereteket. Ez 2010 után már látszott, hogy meginog, aztán valamelyik alkotmánymódosítás, ami az alkotmánybíróság hatáskörét csökkentette, az végleg betett neki, aztán az alkotmánybírák megválasztására vonatkozó szabályozás megváltoztatása, az meg még erre rátett. Most ott tartunk, ugye, hogy az alkotmánybíróságtól nem várható el az, hogy egy akár létező alkotmány értelmezési folyamatát végigvigye.
Hát annyira jogkörében, annyira meg nyírbálta már a Fidesz az alkotmánybíróságban,
meg személyi jellegében,
hogy ez már nem... Minden alkotmányos ügyelni alkalmatlanná vált, de hatályokhoz még valamit, ha akar valamit tudni az ellenzék arról, hogy mi történik és milyen veszélyek vannak, akkor tessék Lengyelországot figyelni. Tehát, hogy mi történik egy sokkal kevésbé összezárt közjogi rendszerben, milyen nehézségek állnak fenn, és nem mellesleg egyébként az európai szakmai tényezőkkel is érdemes tisztázni előre, hogy az Európai Unió tagállamaként milyen típusú változások következnek, de a lengyel történések nagyon érdekesek, beleértve egyébként azt is, hogy Oroszország hogyan próbálja az elnökválasztást manipulálni.
És beleértve azt is, hogy a lengyel változások folyamatának nyomon követése az némi választ ad arra is, hogy ezt az Unió hogyan kezeli.
Igen. Erre is érdemes figyelni, de most ha végig gondolom, egészen tragikus módon föl van szántva a magyar közjogi rendszer. Olyan ígéreteket kellene már az ellenzéknek tennie, ami azokat az anomáliákat, amik a szemünk előtt zajlanak, hogy beterjesztenek pénteken egyéni jelöltként egy törvényjavaslatot, hétfőn már elfogadják, hogy salátatörvényekben rejtegetve hoznak létre olyan változást, hogy az életünk egyes részeit alapvetően változtatja meg, hogy az törvényalkotás szabályait is fel kéne már rajzolni, hogy nem lesz többet ilyen ha. Ez egyre bonyolultabbnak tűnik a feladat egyébként, hogy ezt az emberek meg is értsék.
Én ezzel egyet értek, de azt mondom, hogy egy választás előtt álló politikai erőnek ezt így nem kell végigmondania. Mert ez egyrészt bizonyos elemeiben megosztó lehet, más elemeiben érthetetlen lehet. Azt kell kinyilvánítania, hogy ezen túl, ha én hatalomra kerülök, akkor kiszámíthatóvá válik az állam működése. Ez érthető a népesség számára, ez az ígéret viszont betartandó, szigorúan betartandó, mert ha nem tartja be a hatalomra jutó ellenzéki erő, akkor úgy jár, mint ahogy járt az az ellenzéki konglomerátum, ami éppen most bukik meg.
Kicsit kiterjesztve az jutott eszembe, hogy a világban is elég súlyos válság van. Látjuk, hogy írott és íratlan szabályokat kormányok lépnek át, praktikusan alkalmazkodva vagy a gazdasági, vagy a háborús szituációhoz. Ott volt a német példa, amikor alkotmányban rögzítetten, ugye költségvetési módosítások meg voltak kötve az alkotmányban, és akkor az egyik fél, a keresztény demokraták azt mondták, hogy ezt nem szabad változtatni, a másik fél azt mondta, hogy de igen, át kell lépni, mert egyébként gazdasági szükségszerűség van. Nem gondolja jól Orbán Viktor, hogy minden jogi konszenzus felrúgható bizonyos következmények nélkül? A világ nem erre megy, hát Trumpról nem is beszélek.
Igen, tehát van egy autokratizálódási folyamat határozottan, és még Európán belül is van egy súlyos szélsőjobboldali kihívás. Tehát nagyon sok antidemokratikus tényező van körülöttünk. Én inkább azt gondolom, hogy persze Magyarországnak nagyon kemény feladata van, hogy hogyan lép ki az autokráciából egy, most hadd fogalmazzak tisztán, egy rosszul működő, vagy elégtelen működő demokráciában nincsen illúzió, hogy ez egy tökéletes demokrácia lesz. Egy ilyen botladozó demokrácia lesz. Az a baj, hogy újra kell kezdeni a 30 évvel ezelőtt elkezdett tanulási folyamatot, és ez sok mindent jelent, társadalmi tanulási folyamatot, és nem csak a politikai elitét, vagy a pártokért. De azt kell mondanom, hogy van egy még hosszabb távú probléma, ami pont az világít rá, hogy a stabilnak tűnő demokráciákban is baj van. És ez az a probléma, hogy hogyan lehet a választókat, a társadalmat jobban bevonni a politikai folyamatokba. Ugye ez a részvétel problémája. Elkorhat, elavult az a 200 éves intézményrendszer, amit úgy hívunk, hogy pártalapú parlamenti demokrácia. Ebben nagyon sok probléma van, és több évtizedet tudjuk, hogy a pártok mögött már nincsenek társadalmi érdekek, hogy ez egészen felbomlott. Akkor viszont ki kéne találni, hogy mi az a demokratikus forma, amely nem teljesen felborítja ezt, de legalább kiegészíti a társadalmi részvétel nagyobb volumenével, hogy ne legyenek érdektelenek, apatikusak, megvezethetőek a választók. Ez egy komoly feladat, és azért van bátorságom egy ilyen műsorba is elmondani, egy olyan helyzetben, amikor még egy autokrácia lebontásának a feladata áll előttünk, mert éppen a válság az, ami lehetőséget ad erre. Tehát most halkan jegyzem meg, de nekem erősen határozott az a véleményem, nyilván vitatható vélemény, hogyha egy új alkotmányozásba kezd bele ez a demokratikus erő, akkor próbálja meg azon is gondolkodni, hogy hogyan lehet a részvételi demokrácia elemeit jobban beletenni egy ilyen új alkotmányos struktúrába, hogyan lehet túllendülni azon, hogy 4 évente megkérdezzük a választókat, hogy melyik színre akar szavazni, melyik ideológiát tetszik neki jobban. Általában ezek protest szavazatok, mert valamivel nem ért egyet, és akkor elküldi a fenébe azt, aki éppen kormányzott. Hogy ezen túl hogyan lehet először helyi szinten, aztán egyre nagyobb körben bevonni a társadalmat, és pont az alkotmányozási folyamat bevonódása az alapja lehet ennek a dolognak. Tehát ezért fontos az, hogy tisztázzuk, hogy mit várunk el a társadalomtól, milyen részvételt akarunk. Megint csak azt akarjuk, hogy otthon üljön passzívan, figyelje, mit mondunk a tévében, és aztán utána szavazzunk rá 4 évente, vagy ennél többet akarunk. És ha többet akarunk, akkor ki kell találni bizonyos elemeket, és nem a nullából kell kitalálni, mert a világban van egy csomó kísérlet arra, hogy hogyan lehet bevonni társadalmat. Például Chilében alkotmányoztak részvétellel, néprészvétellel. Tehát, hogy van egy csomó olyan technika, amely működtethető. Nem lesz könnyű, mert ez a politikai kultúra
megváltoztatásának a Penge élen is táncol egy ilyen dolog, mert ha arra gondolok, hogy ebben a globális kommunikációs világban, a világhálón való részvétele a közösségeknek bizonyos anarhiához vezet, és ugye amennyire igaz, és már régen mondják a szakértők, hogy a pártok egyre kevésbé fedik le a társadalomban látható politikai nézeteket és elvárásokat, ellenben a civil társadalomban sporadikusan és a random erősödnek mindenféle indulatokkal fűszerezett elképzelések a világ dolgairól, nagyon gyorsan anarhiába fulladhat.
Nem, az anarhiát a pártok okozzák. Tehát az, ami... Tehát azért, mert hogy, hát, hogy nyilván nincs mögöttük semmi kézzelfogható társadalmi erő, nincs megkötésük, tiszta mandátum, szabad felhatalmazásuk van. Én azt gondolom, hogy ha hiszünk abban, hogy a társadalom nem hülye, tehát az emberek nem irracionálisak, nem akarnak anarhiát, akkor megszervezhető egy olyan folyamat, amelyben szakértők olyan kérdésekről is, ami úgy tűnik, hogy szakmai kérdés. Például, hogy közvetlenül válasszák-e a köztársaság elnököt, hogy ez egy alkotmányos kérdés.
Igen.
De én azt állítom, hogy ha behívunk 200 véletlenszerűen választójoggal rendelkező magyar állampolgárt, aki rászán egy fél napot arra, hogy meghallgasson engem, téged, bármilyen szakértőt arról, hogy mi a pro és kontra érv a közvetlen és a közvetett választás között, akkor meg fogja érteni, utána ezt megbeszélik, és ki tud alakítani egy konszenzus, hogy nekünk melyik lenne jobb. De most, ha ezt kiterjesztük ezt a dolgot, akkor ezt nevezik alkotmányos társadalmi részvételnek. Tehát, hogy részt veszünk egy olyan folyamatban. Ne tekintsük tisztán csak szakmai kérdésnek az alkotmányt. Ez egy olyan
tegyük közügyé, magyarul erről szól.
Igen, vannak persze technikai részei, amelyeknek össze kell függnie, de hát egy moderált részvételben ez lehetséges. Mm. Ugye jelenleg a magyar politikai hatalom háborút folytat a civilek ellen.
De a civilek felhasználásában, mert azt a technikát alkalmazza Orbán.
Mondok még csúnyabb dolgot. Van egy olyan típusú megoldás, amik azt mondja, hogy miért gondoljuk azt, hogy a parlamentben ma ülő képviselők azok racionálisabbak, tisztességesebbek, morálisabbak, mint véletlenszerűen kiválasztott 200 ember a magyar állampolgárok közül. Én azt állítom, hogy nem jobbak.
Most, ha nem de ők azt gondolják magukról.
De nem jobbak. De
fönn vannak a fán. Igen.
Ugye van egy olyan szerző például, egy komoly könyvet írt erről, és egyébként egy csomó videó olvasható, meg kéne nézni ezeket, hogy azt mondja, hogy véletlenszerűen válasszunk ki állampolgárokat, és tegyük őket mondjuk egy ilyen felsőházzá. Ugye egy kontroll azon a kormányzaton, amelyik már nagyon rosszul működik, a világon mindenhol rosszul működik, mert párt alapú, és igazából elszakadt a választóktól. Tehát ne társadalmi szervezeteket, egyházakat rakjunk be, még az is jobb egyébként, egy olyan rendszerben, ahol a föderáció sokkal nincsen, jobb. Mert akkor is van még egy plusz kontroll, de egy ilyen társadalmi kontroll egyáltalán nem megfontol, nem olyan dolog, amit ne kéne megfontolni. Tehát valami eszköz, de ezt csak azért mondom, hogy imagináció, fantázia, újítás kell ebben a rendszerben, mert ugyanoda fogunk visszamenni, egy gazdasági válság szétrobbantja a demokráciát. Nagyon könnyedén. Még hát régi demokrácia. Még régi demokrácia.
Minden diktatúra abból tud táplálkozni.
Egy idővel ezelőtt most ebben a műsorban, hogy a nagy dolog az nem az alkotmány megszerkesztése, mert az valamire való jogász meg tudja csinálni, hanem az elfogadtatása. Na most eljutottunk nem a magyar, hanem a világ tendenciák vizsgálata során odáig, hogy azt mondjuk, hogy de igen, van egy nagyon fontos szakmai kérdés, kinyitni a kaput a majd létrejövő alkotmányban arra, hogy ezeket a világtendenciákat, amik részben a 8 milliárdra növekedett emberiség számából, részben a technikai változásokból, akár a mesterséges intelligencia által megvalósítható hazugságok figyelembevételével, és így tovább, ad egy lehetőséget a pártokon alapuló demokrácia átalakítására. Hogy átalakuljon egy kicsit közvetlenebb részvételt lehetővé tevő hatalombefolyásolásra. Hiszen amit Zoltán mondott, a pártokat valakik megcsinálják. A választás után azok a pártok belül változnak. Már nem hasonlítanak önmagukra sem. Hát a Fidesz hasonlít önmagára? Nem.
Melyik önmagára?
Melyik önmagára? Tehát erre a Fideszre szavazott az, aki 2010-ben vagy 98-ban a Fideszre szavazott, hát egy frászt.
Igen,
vegyük észre, hogy az alkotmányozás és demokratikus forradalom az nem egyszerűen egy technikai vagy politikai program, ez egy társadalmi integrációs program. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, és ebbe beleértjük azt a problémát is, amit ennél az asztalnál beszéltünk meg néhány roma értelmiségével, a polgártársaink integrációja. Tehát ez egy komoly dolog, és nem csak a Fidesz szavazók és a nem Fidesz szavazók közötti szakadékról van szó, hanem komoly társadalmi csoportok közötti szakadékról.
Az jutott eszembe, hogy az MSZP-SZDSZ kormányzat elején, amikor a médiatörvényt végül sikerül átnyomni, akkor ugye nagyon demokratikusnak szerették volna például a közmédia kontrollját megvalósítani, van a vezetése, és létrejöttek a társadalmi kuratóriumok. Mit láttunk a társadalmi kuratóriumoknál? A pártok oda delegált embereivel szétverték. Mm. Szóval, hogy ehhez is kell egy politikai érettség, vagy kultúra, hogy ezek működőképesek legyenek például.
Hát, vagy ennek a rendszernek a változtatása. Szóval tényleg tudomásul kell vennünk azt, hogy a pártok, amelyek a demokráciának az alapvetéseit hordozták magukban, azok megszűntek ilyennek lenni a modern társadalomban. Tehát nem alkalmasak a demokrácia biztosítására.
Ismerünk a világban érdekes megoldásokat a demokrácia védelmében, például, hogy valaki nem lehet 4 évnél tovább miniszterelnök, például, hogy ugyanaz a párt, család 2 ciklusnál tovább akkor se lehet. Az már persze ellentmondható a választói akaratnak. Tehát vannak erre kísérletek, de sehol sem tökéletes
hát
a dolog,
nem, mert ez roppant meg, mit mond az amerikai elnök jelenleg arról, ja, hogy hát, csak 2-szer igen. lehet? Igen. Akkor kell, akkor megváltoztatom.
Tehát, ugye, és na, ő már 8 évre tervez.
Na most ez a mondat, hogy ha kell, akkor megváltoztatom. Tehát, hogy ez az, amiről beszéltünk az elején, hogy a világban mindent kezd fellazulni ez a típusú működés.
Tehát meg kell találnunk azt, hogy mivel váltjuk. Ha ez ennyire sérülékeny, ha ezt ennyire nem tartják be a politikai erők és a politikában résztvevő személyek, akkor igenis meg kell találnunk azokat a technikákat, amik a politikai cselekvők korlátozottságát visszaállítják.
Igen, és akkor itt ezt nyelvileg is jól ki lehet fejezni. Tehát a helyet, hogy nemzeti szuverenitásról beszélne, hogy ezt a kormány teszi, vissza kéne esetleg venni azt a fogalmat, és újraértelmezni, mit jelent a népszuverenitás, hogy hogyan a köti a hatalomgyakorlást a nép akarata, nem csak egy választásra, hanem folyamatosan.
Aha, sok minden.
Hát hiszen rólunk van szó, arról az itt már sajnos nem egészen 10 millióról lakó vagy álló társadalomról. Hát minket kell szolgálni, vezérelni a folyamatokat a mi érdekünkben.
Szóval most megpróbálom gyorsan végig gondolni mindazt, amit önök elmondtak, és borzasztó nehéz dolog, mert meg kell ráznom a fejét, és azt mondom, ehhez képest Orbán minden héten ráijeszt a népre valamivel, majd utána azt mondja, hogy de én megoldom, és ez nagyon jól működik. Ez a rendkívül primitív hatalomgyakorlási módszer. El tud mindent hitetni, mert mindig a pillanatnak megfelelően mondja azt, amit mond, tudja, hogy erre az emberek vevők lesznek, vagy a félelem miatt, vagy a beígért dolgok miatt, aztán ha teljesíti, ő pontosan tudja, hogy mindegy. Nem számít, ő a pillanatnak tud megfelelni, és ezzel mindig elég jelentős bázis tud a hátam. Most ehhez képest egy rendkívül cizellált, finom, bonyolult a demokrácia megújításában, a népképviseletben gondolkodó szisztémának kéne létrejönni. Nem egyenlőek az esélyek.
Igen, de hát ez nem egy kikötői millió, már ilyen P. Howardos kikötői millió, ahol hát volt egy nagyon jó sorozat, egy olasz sorozat, ahol az egyik jelenet az abban kulminált, hogy valamelyik kis csibész gyereknek megüzente, aki az üzenetet elküldte, hogy nem kapsz 2 hatalmas pofont, ha.
Aha, ja, igen.
Hát csak akkor lehetne mondani még, hogy a sánta kutyát, tehát hogy ez hazugságra épült, tehát ez folyamatosan, tehát azt gondolom, hogy 15 év után szemben
az látszik, hogy most ezt egyre többen ez ismerik bomlik, fel azért.
Bomlik. Tehát ez bomlik. Minden hazugság
előbb. Tehát ez a repülőrajtos játszma, igen. Meg egyebek, ez kezd ez már karikírozottá válni.
Ugye egyre rövidebb időkre ígérnek.
Igen.
Mert ha azt ígérem, hogy 2042, az egy jó ígéret, mert kiéri azt igen. meg. De ha azt ígérem decemberben, hogy januárban repülő rajt lesz, és aztán így zuhanunk lefele, és ilyet csinálok.
Ez se kezd bejönni, mert most itt volt konkrétan a nyugdíjasoknak megígért emelés, amit novemberre datált, és maga a nyugdíjas szervezet írt leveletet Orbánnak, hogy de miért november? Most vagyunk bajban, tehát kezd azért ez már.
Valami változik egyébként a társadalomban, a szervezetek kezdenek-e máshogy viselkedni, ahogy eddig nem, tehát ugye történtek dolgok a jogász gyűlésén is, a bírói kar is máshogy, az akadémia is most együtt úgy tűnik, hogy ellenkezik. Tehát, hogy van egy bomlási folyamat, de azért én szeretnék arra is figyelmeztetni, hogy az a demokratikus érzelmű állampolgárok, remélem, hogy többségben vannak ebben az országban, nagyon figyeljenek oda, mert az a hatalom, amelyiknek a hazugságai felbomlanak, de meg akarja tartani a hatalmát, és nem tudja finanszírozni az ígéreteit, az erőszakot fog alkalmazni. Mindenféle típusú erőszakot, és erre nagyon kell figyelni, hogy hogyan reagál erre a társadalom.
Hát a fejlődésében ez a lépés van.
Ez már
csak hátra. Nem csak ez van.
Nincs hátra. Más lépése. Ez a nagy baj. És amit Zoltán mond, hát azért az a társadalmi átalakulásnak az egyik, hogy mondjam, ilyen lakmuszpapírként működő eleme, hogy olyan szerveződések, mint a bíróság, hogy bírók utcára mennek tüntetni, hogy akadémikusok úgy nyilatkoznak, hogyha valaki bejön a közgyűlésre, akkor ők kimennek. Szóval, hogy ilyen elemek, a társadalom ilyen elemei a direkt tiltakozás talajára lépnek. Mindezek azt jelzik, hogy a társadalomban valóban egy olyan átalakulás kezdődött el, ami némi alappal mondatja velünk azt, hogy igen, kétharmadban tessék gondolkodni. Abban tessék gondolkodni, hogy a társadalom elsöprő többsége került már abba a pozícióba, hogy azt mondja, hogy nem akarjuk ezt folytatni.
A tét óriási önök megfogalmaztak, most még borsozik álltam. Az Orbán rendszernek egy lépése maradt, mert a működéséből következik, hogy eszközei fogynak és hatástalanabbá váltak, hogy erőszakhoz nyúljon. Az ellenzéknek ezzel szemben egy lehetősége van, minden áron rendszerváltást produkálni 2026-ban. Most az jutott eszembe, hogy ott kezdtük, hogy ez a 2021-ben született tanulmány, amely felhívta volna az akkori ellenzék figyelmét, hogy a közgyűlési rendszer milyen és hogyan kéne változtatni, ha most megint nem veszik figyelembe, mondjuk a most esélyes Tisza párt nem a szakemberekre támaszkodik ebben, hanem demagóg ígéretekkel, akkor eljátsszuk ezt az egészet. És ez jön a nyakunkra a pandúr.
Ilyen opció van, igen.
Ez egyszerű. Még egy dolgot azért kiegészítésként. Az erőszaknak is a technikai társadalmi változások folytán ma nagyon sok formája van. Nem feltétlenül a géppisztoly, hanem mondjak egyet, ami már megvalósulni látszik. Az arckép felismerő kameráknak az alkalmazása. Ez az erőszaknak egy bizonyos manifestációja. Igen.
Hát Folyt Köv, nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy minden hallgatunk is hallva mindezt, csak pláne, hogy akik a videón látták, remélem sokan megnézik a videófelvételünk, látva is értik ennek a tétjét. Köszönöm, hogy itt voltak, Bárándi Péter volt igazságügyminiszter, és Flex Zoltán jogszociológus. Szerintem folytatjuk, mert érzem, hogy
több
hogy,
a kérdés,
hogy több a kérdés még. Igen.
Köszönjük a meghívást.
Igen. Köszönöm Somfai Péter szerkesztő nevében is a figyelmet, meg önöknek a szereplés. Minden jót, viszonthallásra, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.